Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangélium, melyet befogadtunk és megosztottunk, megkaptunk és továbbadtunk, örömhöz vezet bennünket, mert felfedezteti velünk, hogy Isten az irgalmasság atya, akinek megesik rajtunk a szíve, aki felemel bukásainkból, aki sosem vonja vissza irántunk érzett szeretetét, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Fidesz-KDNP frakciója kedden három témában tesz javaslatot a fővárosi közgyűlésnek, írta a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán azt írta, kettől Budapesten az új megválasztott képviselőknek kell dolgozniuk a budapestiekért. Mi, a Fidesz-KDNP frakciója, ezt is tesszük. Ma rögtön három témában teszünk javaslatot a közgyűlésnek, fogalmazott a politikus, közölte. Első javaslatunk a rendről és a biztonságról szól. A Fidesz-KDNP frakciója azt javasolja, hogy a fővárosi rendészek és a rendőrség közös járőröző növeljék a korábbi szintre, sőt a kiemelt pontokon teremtsék meg a 24 órás jelenlét lehetőségét. A második javaslatuk a bejegyzés szerint a főváros egyik legnagyobb problémáját érinti, a hajléktalanság ügyét. A harmadik javaslatuk a város tisztaságáról és a városképről szól. Hiába vagyunk Európa és a világ egyik legszebb városa, ha a közterületeken szemétben kell gázolnunk, fogalmazott. A jelenlegi tételeknél mintegy harmadával alacsonyabb díjakat fizetnek az úgynevezett különkezelt intézmények az új gázévben, október 1-től a távhőért, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. Közleményükben emlékeztettek. A minisztérium tavaly két alkalommal felezte meg az érintett önkormányzatok, közintézmények és vállalkozások költségeit. A szaktárca az újabb csökkentéssel országos átlagban a 2022 végi szint hatodára szorítja vissza az intézményi távhődíjakat, írták. Mint olvasható, az úgynevezett különkezelt intézmények a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzatok, ezek költségvetési intézményei, továbbá a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség vagy vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. Szükség van Irak és tágabb térsége további támogatására, mert a terrorizmus valós veszély, ami összefügg az ellenőrizetlen migrációval, jelentette ki Washingtonban Sztárai Péter, a külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiapolitikáért felelős államtitkára az iszlám állam elleni nemzetközi koalíció magas szintű tanácskozása után. Sztárai Péter a távirat irodának elmondta, 10 évvel a megalakulása után ma már 87 országot tömörítő összefogás elérkezett egy számvetéshez, aminek során sikerként lehet értékelni, hogy az iszlám állam területi felhatósága megszűnt. Ugyanakkor megállapítható, hogy a terrorszervezet különböző csoportjai továbbra is jelen vannak földrajzilag kiterjedtebb térségben, elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában. Hangsúlyozta, az iraki kormánya nem nemzetközi jelenlétet továbbra is igényli, ezért itt az országok valamilyen formában változatlanul jelen lesznek. Továbbá megjegyezte, hogy Magyarország most is ott van Irakban, és a művelet csúcspontján 160 katonája volt ott. Az álláskeresők száma továbbra is rendkívül alacsony, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Idézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatait, amelyek tanúsága szerint idén szeptemberben 228.356-an voltak állás nélkül, ami csak nem megegyezik a tavalyi adattal, és az elmúlt mintegy 3,5 évtized legalacsonyabb szeptemberi regisztrált álláskeresői létszáma volt. Az államtitkár kiemelte, a magyar munkaerőpiac stabil, a kormány nem csak megvédi a munkahelyeket, hanem az aktivitást is tovább növeli. Folyamatosan jelennek meg a munkaerőpiacon olyanok, akik korábban inaktívak voltak, a munkaerőpiacra lépők többsége pedig szinte azonnal el is tud helyezkedni. Végül az időjárásról. Nagyrészt napos idő várható, de napközben nyugat felül egyre nagyobb területen megnövekszik, főként délutántól meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely már szűrheti a napsütést. Emellett az északkeleti csücsökben átmenetileg ismét felhősebbre fordul az idő. Csapadék nem lesz. A déli délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, máshogy döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az idén szeptember 27-én és 28-án rendezte meg a WWF Magyarország a falkanapokat, melynek helyszínéül répás uta szolgált. A természetismereti fesztivál célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a hazánkba visszatért nagyragadozókat és segítse a velük való együttélést. Ismeretterjesztő előadásokkal, túrákkal, filmvetítésekkel, fotókiállítással és játékos foglalkozásokkal várták a fesztiválra kilátogatókat. Most dr. Sütő Dávidot hallják. Dr. Sütő Dávid a WWF Magyarország nagyragadozók programvezetője. A falkanapokon, a második falkanapokon répás után a következő témában adott elő: nagyragadozók, tévhitek és valóság, mit mond a tudomány? Amikor az első riportjaimat csináltam talán még Szabó Ádámmal ebben a témában, annak már megvan 20 éve. Még mindig téma a farkas.
Abszolút azt gondolom, hogy téma. Folyamatos gyakorlatilag a média érdeklődés. Például ugye legutóbb, amikor Mátrában bukkant fel egy farkas, ami ugye kisétált az útra, visszanézett, majd utána elbattyogott, abból is elég sok megkeresés lett. Ugye a farkas mellett a többi nagyragadozó, a medve is gyakorlatilag mindig téma. Az embereket mindig érdeklik ezek az állatok, ugye nagyon karizmatikusak, van, aki féltődik, van, aki nagyon szereti őket, sok érzelm kapcsolódik hozzájuk, és hát vannak konfliktus szituációk is velük, amit meg kell oldani, és amin igyekszünk dolgozni és segíteni mindenki számára.
Mik a tévhitek a farkasokkal kapcsolatban?
Hát nagyon sok tévhit van igazából. Szoktunk hallani jó néhányat. Például az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a zöldek betelepítették ezeket a nagyragadozókat. A valóság viszont az, hogy igazából ezek az állatok a védelmüknek és a megváltozott élőhelyi körülményeknek köszönhetően egyszerűen spontán visszatértek eredeti élőhelyeikre, ahol korábban őshonosan is elő fordultak, csak hát eltelt 100 év is akár anélkül, hogy jelen lettek volna az állatok folyamatosan, de például a farkas esetében is, mert az 1980-as évekből van az emblémben szaporodásról feljegyzés is, voltak korábban is próbálkozások, tehát valójában sose tűntek el, viszont most úgy tűnik, hogy kezd stabilizálódni a jelenlétük.
Sosem tűntek el, nekem mutogattak egy farkast Nyírbátorban, hogy az volt az utolsó Magyarországon kilőtt farkas, hát még kitűnve jó bőrben volt, eltelt a 80-as évekig jó néhány évtized. Nem volt egy ilyen szünet a farkas jelenlétében?
A feljegyzések alapján úgy tűnik, hogy állandó jelenlét az nem volt. Legfeljebb szorványosan egy-két, néhány évig volt jelen az állat, legalábbis arról, ahogy, amit tudunk. De hát ugye nagy területet jártak már be korábban is, kóboroltak. Vagy akár gondoljuk az M237-re. Hogyha nem lett volna rajta az a jeladó, akkor egyáltalán tudtunk-e volna arról, hogy ő Svájcból Magyarországra érkezik? Valószínűleg inkább nem. Tehát ugyanezzel a feltételezés mentén el tudom képzelni, hogy ha bár nem az a állatmennyiség, ami mondjuk mostanában olyan 40, 60, 40, 70 farkasra becsülik a hazai populációt, de hogy mondjuk 1, 2, 5 farkas elő-elő fordulhatott az országba, anélkül, hogy egyetem bárki észrevette volna, hogy itt vannak. Ettől függetlenül ökológiai szempontból igazából igen, tekinthetjük úgy, hogy lokálisan itt kihalt volt az a faj.
Régi vadász történet talán az, vagy pletyka, vagy suttogás, hogy abból tudták meg egy területen a vadászok, főleg a fővadászok, vagy a kikértettek hozzá, hogy megjelent a farkas, hogy nagyobb lett a szarvasok agancsa.
Érdekes, egyébként én ezt még nem hallottam, úgyhogy nem tudom sem alátámasztani, sem megcáfolni. Az egészen biztos, hogy van valamekkora szerepük ezeknek az állatoknak abban, hogy segítsék a állománynak az egészségi állapotát, annak a javulását. Viszont látni kell azt is, hogy voltak idehaza kutatások, például a Magyar Agrárius Élettudományi Egyetem esetében, és ők mondjuk nem találtak ilyen különbséget az elejtett farkasok kondíciója és a többi állat kondíciója között. Most, hogy ez a farkasoknak a szerepe, vagy egyszerűen a nagyon jó Magyarország élőhelyi adottságoknak a szerepe, a biológia sajnos nem egy exakt tudományág, de vannak jellegzetességek, vannak mintázatok, amik mentén tudunk gondolkozni, és amik mentén tudunk vizsgálódni.
Ha belegondolunk abba, tulajdonképpen ilyen nagy ragadozó, vagy nagyobb ragadozó szempontból két oldalról támadtak, északról jöttek a farkasok, és délről az aranysakálok.
Támadásnak nevezni egy kicsit túlzás, de valójában igen, így történt. Ugye az aranysakálnak a nagy ragadozós titulusa az egy picit ilyen kérdés, és nem mindig minden kutató, minden vizsgálat sorolja a nagy ragadozók közé, de valószínűleg ott van valahol a határon. Való igaz, hogy ők a Balkán felől kezdték el visszahódítani a kontinens, és most ők viszont most már tényleg eljutottak olyan területekre is, ahol nem volt feljegyzés arról, hogy egyetlen korábban előfordultak volna. Ez egy kis eltér a farkastól, ami viszont olyan területeken bukkan mostanában fel, ahol viszont korábban jelen volt, és ezeket foglalja vissza.
2021-ben Aktereken volt az első falkanap, és most itt van répás után. Gondolom a helyszínválasztás nem véletlen.
Így van, nem véletlen. Répás uta gyakorlatilag a Bükk közepe. Az egész település gyakorlatilag védett területtel van körülvéve, és a Bükk is egy nagyon fontos területe volt tulajdonképpen ennek a spontán visszaterjedésnek az országban a nagy ragadozók szempontjából. Ez az a terület a Nógrád északi részei mentén kívül, ahol medvéket szoktak időnként látni, ugye itt volt Mihály is húzamosabb ideig, akit a Bükki Nemzeti Park munkatársai neveztek el. Tehát ez egy nagy ragadozós élőhely igazából most a Bükk, és fontos, hogy itt az itt élők is minél többet tudjanak ezeknek a fajoknak a jelenlétéről, a ökológiai hatásaikról, vagy egyáltalán azokról a tévhitekről, hogy ezekből mi igaz, mi nem, amik mondjuk keringenek ezekkel a nagy ragadozókkal kapcsolatban. És azt is gondoljuk, hogy egyébként egy ilyen természeti fesztivál az például segít ezt abban, hogy egy kicsit az emberek magukénak érezzék mondjuk ezeket a nagy ragadozókat, ugyanis ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy kicsit a identitásukhoz hozzátartozzon, hogy igen, én egy olyan élőhelyen élek, ahol ezek a fajok jelen vannak.
Voltam egy ilyen konferencián, Parádon tartották talán 2 évvel ezelőtt, és ott azért kijött az ellentét, vagy ellenérdekeltség az állattartók és a természetvédők között.
Így van, ezek a nagy ragadozók képesek konfliktust okozni. Egyébként ezek a konfliktusok jól megelőzhetők különféle prevenciós eszközökkel, de azt nem lehet elvitatni, hogy ez valóban kihívást jelent számukra. Tehát például egy nagy ragadozó biztos villanypásztor rendszernek a beruházási igénye is magasabb, mint mondjuk egy olyan villanypásztor, amit csak azért tartunk, hogy az állatok benne maradjanak, és a karbantartási igénye is jóval magasabb. És ha bár a villanypásztor, főleg ha ki van egészítve nagy testű őrkutyákkal, például kovaszokkal, akkor gyakorlatilag az egyik legjobb kármegelőző eszköz ebből a szempontból, de sok feladatot ró a gazdálkodóra.
Nyilván nem fog mindenki az erdőben állatot tartani, de kikirándulhat azért mindenki az erdőbe, sőt, hívja, várja őt a természet, de a Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park honlapján az első két változatlanul fönt lévő cikk az arról szól, hogy hogyan védekezzünk, egy a farkas, kettő a medve ellen, vagy találkozás esetén mit tegyünk. Azért ez mutat valamit, vagy csak olyan jobb félni, mint megijedni?
Ez szerintem az érdeklődést mutatja továbbra is. Tehát bárki bárhol egy farkast, egy medvét lát, az gyakorlatilag majdhogy nem biztosan országos hír lesz. Annak ellenére, hogy azért most már az 1980-as évek óta egyre gyakrabban, és azért az 1990-es évek vége óta szinte állandóan velünk élnek ezek a fajok, hozzászokhattunk a jelenlétükhöz, de tény, hogy ez még mindig csak az országnak egy kis területére, és tény, hogy még mindig érdekes ez az egész téma. És emellett azt is látni kell, hogy azért például a mostani történések is rávilágítanak ezeknek a nagy ragadozóknak a konfliktusosságára, ami gondoljunk csak itt az Európai Bizottságnak a legutóbbi javaslatára, hogy a berni egyezményben megpróbálják, javaslatot tesznek a farkas nemzetközi védettségének a csökkentésére, tehát egy alacsonyabb kategóriába való besorolására. Annak ellenére, hogy Európában nagyjából a farkasok létszáma az egy olyan 22 000 egyedre tehető, ami tulajdonképpen, ha jól tévedek, egy salgótarján méretű településről van szó egy egész kontinens esetében. Nyilvánvalóan ezt nem azért mondom, hogy elvitassam azt, hogy konfliktust okoznak, és valóban tudnak anyagi kárt okozni, tudnak pszichológiailag hatni a gazdálkodókra azzal, hogy aggódnak a jószágaikért, és hogy folyamatosan védekezniük kell, de hogy van lehetőség ezeknek a megelőzésére, ezeknek a károknak igazából.
Ön látott már farkast szemtől szemben Magyarországon?
Nem, sajnos én még a vadonban nem láttam farkast. Ez általában egyébként a vadászok is a vadgazdálkodó privilégiuma, akik kimondottan sok időt töltenek kint, akár a leseken, egy helyben, csendben, nekik lehet esélyük, hogy összeakadnak egy-egy ilyen állattal.
Magyarországon nyomkövetővel ellátott farkas van?
Nincs sajnos egyelőre. Valószínűleg jó lenne, hogyha lenne itthon is ilyen kutatás. Egyrészt segítene feltérképezni azt, hogy milyen a hazai állománynak a terület használata, mennyire használják a magyarországi oldalt, mennyire használják mondjuk a szlovák oldalt, milyen gyakran járkálnak át a határokon. Illetve azt is látni kell, hogy a nagyragadozók kapcsán mindig probléma az illegális elejtés, és ezeknek a nyakörveknek legalább abban lenne nagyon fontos szerepük, hogy ezeket egy picit jobban nyomon tudnánk követni, hogy tulajdonképpen mennyi is az a állatmennyiség, ami ilyen véget ér.
Nem lehetne csak becsippelni őket? Az nem lenne elég?
Nem, ilyenkor ugye ilyen GPS nyakörveket szoktak használni. Ezek a nyakörvek, bár az állatot nem zavarják a mindennapi életében, de azért ezekben egy nagyobb méretű akkumulátor van, ami képes egy-két évig, vagy akár hosszabb ideig is sugározni, vagy közölni a helyet, hogy hol van az állat az adott pillanatban, ugye különböző időközönként.
A WWF, tehát a World Wildlife Fund, amit a nevében is benne van, egy alapítvány, nem a hivatalos magyarországi természetvédelem része.
Így van, tehát hogy a WWF az egy civil szervezet.
Mit tud akkor tenni a farkasokért?
Alapvetően, amit mi látjuk a szerepünket, az az, hogy a különféle érintetti csoportokat, vadászokat, vadgazdálkodókat, használattartókat, természetjárókat, vagy akár a településvezetőket megpróbáljuk párbeszédre vírni a természetvédelemmel, megpróbáljunk megtudni, hogy mik az ők igényeik, miket szeretnének tudni, és hogyan tudunk nekik segíteni. És igyekszünk ezek mentén jó gyakorlatokat kialakítani, bemutatni, és reméljük, hogy ezeket akár a hivatalos természetvédelem is lehetőségeihez mérten átveszi idővel, vagy akár beépíti a saját rendszereibe, de ugyanígy akár a vadgazdálkodás, vagy akár a állattartók részéről is, hogyha látnak ilyen jó gyakorlatokat, akkor reméljük, ők is átveszik ezeket.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Sütő Dávidot, a WWF Magyarország nagy ragadozó program vezetőjét hallották. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 52. részét hallják, a felolvasó Szívós Győző.
A síkvidéki gorillákat kétszer is felkerestük. Első alkalommal megtiltották, hogy Safi használja a kamerát. Már félő volt, hogy a készülő filmből kimarad ez a roppant érdekes részlet, míg végül Gyuszi valahogy engedélyt szerzett, s ketten Safival visszamentünk a Nemzeti Parkba. Ezúttal nagyon meg kellett dolgoznunk a sikerért. A gorillák elkóboroltak, és mi egész nap csúsztunk, másztunk az őserdőben. Hol a kidőlt fatörzseken tornáztuk keresztül magunkat, hol az összekuszálódott bambuszok alatt hasmánt közlekedtünk a teljes felszereléssel. Már feladtuk a reményt, amikor az első jelet, egy frissen letört ágat megláttunk. Ezután már csak egy órát kellett szenvednünk, és egy tisztás szélén ott ült hatalmasan, fenségesen és békésen a friss rügyeket rágcsáló ezüsthátú. A családból nem sokat láttunk, a sűrű erdőben csak sejtettük, hogy merre járnak. A hím egy ideig tűrte társaságunkat, majd rosszalló morgással felkerekedett és odébb cammogott. Mentünk utána. Ezt eljátszottuk párszor, míg megunta. Karjára hajtotta fejét, és békésen elaludt. Feje körül valami furcsa légyfajból rajzott pár száz. Én gyűjtöttem volna belőlük, de a vadőrök nem tartották jó ötletnek. Így szunyókált az öreg vagy fél órát, majd felriadt, utálkozva konstatálva, hogy még mindig ott vagyunk. Feltápászkodott és elimbolygott. A közeli fáról nagy visítozással, makogással ugráltak le a családtagok, a hím azonnal felén fordult, ránk vicsorgott, és addig nem mehettünk tovább, amíg a többiek el nem tűntek a sűrűben. Őt fényképezhettük, de a védenceit nem. Láttam már a hegyvidéki gorillát, találkoztam a síkvidéki gorillával, gyűjtöttem a hegyvidéki őserdőkben, bejártam a Kagera Nemzeti Parkot, s kezdtem telhetetlen lenni. Itt vagyok Zairébe, és nem jutok el az igazi őserdőbe, a Kongó-medence őserdejébe, morfondíroztam. Ez lehetetlen. Jancsi és Galác Andris személyében jó szövetségeseket találtam, s rávettük Gyuszit, hogy elválva a csapattól behatolhassunk az őserdőbe, bár ez eredetileg valóban nem szerepelt az úti tervünkben. Miközben Jumbéval keresztül vágtunk a Nemzeti Parkon, abban reménykedtünk, hogy egy kis fekete gorillázásban lesz részünk, de csalódtunk. Egyet sem találtunk. Voltak viszont egészen csodálatos, türkiszöld kaméleonok, amelyeket el is szállásoltam a megfelelő vászonzacskókba. Itt tartottam azokat a hüllőket, amelyeket élve szándékoztam hazahozni. Ha valamelyik mégsem osztotta az elgondolásomat és kimúlt, az alkoholos edénybe vándorolt. A Nemzeti Parkon túl, attól nyugatra, mindenütt erdőirtásokra bukkantunk. Az út végig völgyben kanyarog, s fokozatosan magunk mögött hagytuk az írtott részeket, az erdő már az út széléig nyomult. Csak néhol húzódott meg egy-egy apró település, a kunyhok körül olajpálmaligettel, s a falvacska közepén állandó zsibbásárral. Úgy 120 kilométer után az út gyakorlatilag megszűnt létezni. Ettől a szakasztól kezdve kínai munkások fogják megépíteni az őserdőn átkígyózó műutat, de egyelőre ott tartanak, hogy dózerral letolták a régi, keskeny, de mégis valahogy járható ösvény köves felső rétegét. Maradt a trópusi esők áztatta nyers agyag. Egyre lassabban haladtunk, s végül már 100 méterenként süllyedtünk el és ragadtunk az agyagba. Ástunk, és megint csak ástunk, s esténként mindig ott vertünk tábort, ahol a legutolsó nagy elakadásunk volt. Így teltek a napok, ahogy nyugat felé haladtunk, egyre pocsékabb lett az út, és egyre rövidebb szakaszt tudtunk megtenni. Előfordult, hogy napi 3, a rákövetkező meg 4 kilométer gyűrtünk csak le, reggeltől estig tartó kínlódás árán. Nem is autózás ez, mint a vakondok, úgy furtuk előre magunkat a sárban. Időnként mentőosztagok jelentek meg, leginkább egy volt belga idegen légióstól tanultunk sokat. Ő mutatta meg a nagyszerűen felkészített Mitsubishi Pajeroval az őserdei stílust. 4 kerék meghajtás, az első kerekek bevágva, hogy a kocsi a mély keréknyomok oldalára igyekezzen felmászni. Szívélyes férfi volt, kérés nélkül megállt, hogy segítsen. Minden rendben? Persze, csak elakadtunk. Hová akarnak menni? Arra tovább előre, ameddig eljutunk az őserdőbe. Miért nem mennek Gabonba? Ott vannak a legszebb afrikai őserdők. Na jó, fogják a drótkötelet és menjünk. Amikor másodszor találkoztunk, Már nem is kérdezett semmit. Hozta a drótkötelet, kihúzott és elköszönt. Egyik éjszaka égtelen csörömpölésre riadtunk fel. Valami közeledett az erdőn át. De sokáig semmit sem láttunk, csak az erdőt felverő hangokat hallottuk. A titokzatos valami nagy lehetett és nagyon lassan haladt. Lassan erősödött a recsegés, ropogás, a hajló és az akadó fémlemezek fülsértő hangja. Már motorok zihálása, lánctalpak zörgése és visítozás, nevetés is kivehető volt. Amikor mellénk értek, nem hittünk a szemünknek, mintha lázálomban lennénk, meredtünk a jelenetre. Elől egy matatú, tömve emberekkel. Önerőből itt persze egy métert sem tudott volna megtenni, de erre nincs is szükség. Mögötte haladt egy óriási, sárgára festett dózer, az lögdöste, taszigálta a matatut, amely minden eresztékében recsegett, ropogott, a lemezek hajlottak, s egy jó sikerült taszítás után kisebb-nagyobb darabok váltak le az oldaláról. Leghátul kínai benzinszállító gépkocsi azt a dózer láncon húzza. Már rég belevesztek az őserdő sötétjébe, de még mindig hallatszott a hangjuk. A Bukavutól északnyugatra elterülő Valikét ugyan nem sikerült elérni, de 180 kilométer mélyen hatoltunk be az őserdőbe. Több folyót is kereszteztünk, amelyek a Luholóba sietnek, amely már a Zairébe gyűjti a vizeket. A Luholó jellegzetes trópusi folyó. Ahol mi találkoztunk vele, akkora lehet, mint a Tisza. De ahol a Zairéba ömlik, a Dunánál is szélesebb. Sárgásbarna, gyorsan hömpölygő vize fatörzseket sodor, medre óriási kanyarokat ír le. A folyó felett kecses liánhidak ívelnek. Összeismerkedtünk egy erdei tanítóval, aki több apró település gyermekeivel foglalkozik. A fiatal, intelligens, angolul jól, franciául tökéletesen beszélő férfi elmesélte, hogy körzetében sehol sincs orvos, és még mindig él az a szokás, hogy nem csak a halottakat, hanem a betegeket és az öregeket is kiviszik az őserdőbe, és magukra hagyják. Igaz, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket, egy kancsó vizet és némi élelmet is hagynak mellettük, mondván, ha a szellemek úgy akarják és meggyógyul, ők megtettek mindent, ha meg nem, akkor az ellen nincs mit tenni. Az őserdőbe kitett betegek nem szoktak visszatérni az életbe. Haláluk borzalmas lehet. És nem a betegség vagy a nagy ragadozók miatt. Még az érezheti magát szerencsésnek, akibe belebotlik egy zsákmány után járó leopárt. Legalább nem szenvedett annyit, mintha vándorhangyák falják fel, apránként és elevenen. Magunk is találkoztunk vándorhangyákkal. Az erdő rettenthetetlen serege napokon keresztül vonult, sok kilométer hosszú, arasznyi széles futószalag, víz, sziklák, sár, semmi sem jelent akadályt. Hidat építenek, gátat emelnek, alagutat fúrnak. A vándorló tömeg szélén a nagyfejű, veszedelmes rágójú katonák rohangálnak. Felesleges elővigyázatosság, ember és állat egyaránt kitér a hangyák útjából, ha ugyan tud. Ha nem, másnap reggelre csak a tökéletesen letisztított csontváza marad, és egy hétre rá azt is benövi a buja növényzet. A világ egyik tüdejében voltunk. Ha nem is a legnagyobban, mint azt Moravia írta, az az Amazonas őserdeje. De azért ez is éppen elég nagy. A világ tüdeje és Fekete Afrika sötét szíve.
Elhangzott Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában. A könyv 52. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszteren a szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. A második kérdést, hogy miért kell meditálnunk? Magától értetődően csak azért fogunk meditálni, mert személyes meggyőződésünk, hogy érdemes, nem pedig azért, mert mások is szoktak. A meditáció tanítása során szerzett tapasztalataim tükrében úgy tűnik, hogy ezt a kérdést nem szükséges megvitatni azokkal, akik valóban rálépnek a nap mint nap önfegyelmet követelő meditációs útra, a mantra útjára. Ez azonban még nem ad választ a kérdésre. Bár sokat elárul arról, milyen mély intuíció alapján hallják meg és fogadják el az emberek a tanítást. Hogy milyen megfontolásból kezdünk meditálni, attól függ, hogy mi a kiinduló pontunk. Nem túl fontos persze, hogy honnan indulunk el, hiszen mindenki ugyanazt az utat járja, de zarándokutunk minden állomásánál újabb és újabb lehetőségünk nyílik a kérdés megválaszolására, és ezért az út megértéséhez is újabb és újabb mélységek tárulnak fel előttünk. Sokan azért kezdenek meditálni, mert úgy érzik, haladéktalanul mélyebben és személyesebben meg kell ismerniük Krisztusba vetett hitüket. A teológia, a liturgia és szeretetszolgálat soha nem öncélú. De persze egyik sem eszköz csupán. Nem hagyunk fel a teológia művelésével, a liturgiával és egymás szeretetével, ha meditálni kezdünk. Ám mindegyik tényező Krisztus személyének belső valóságára mutat, és minél hűségesebben műveljük őket, annál egyértelműbben mutatnak rá. Fontos, hogy megismerjük Krisztus személyét, akit szolgálunk, a templomban tisztelünk, és teológiai síkon megérteni próbálunk, s fontos, hogy egyre teljesebben, egyre személyesebben megismerjük. Krisztusról nyert ismeretünk nem más, mint Krisztus irántunk táplált szeretete. A keresztény ember a meditáció révén teljesebben szeretni tudja Krisztust, az Urat. Számos kereszténynél, aki útja során a tudatosságnak erre a szintjére eljutva meditálni kezd, a meditáció olyasféle elköteleződés jelent, mint életünk más dimenziójában a házasság vagy a szerzetesi fogadalom. Képtelen önhitségre vallana, ha azt mondanánk, hogy a meditáció csak az érett keresztényeknek való. Ha alázatosak vagyunk, hogyan nevezhetnénk magunkat érettnek, és hogyan jelenthetnénk ki ilyet másokról? Sokan úgy kezdenek meditálni, hogy gyenge és fejletlen a hitük, és csak névleg keresztények. Valamilyen személyes válság vagy meghatározhatatlan belső szorongás, amely kiemel a modern életforma felszínességéből és értelmetlenségéből, bárkit meg tud győzni arról, hogy rá kell szánnia magát a szív útjára. Olyanok is meditálni kezdenek, akik nem hisznek és nincsenek vallási ismereteik. Az elkövetkező években egyre többen lesznek ilyenek, és a létszámában egyre fogyatkozó egyháznak mondani kell tudnia valamit nekik. Az egyházi szertartások és a vallásos nyelvezet önmagukban véve egyre kevésbé tudnak segítséget nyújtani abban, hogy megmutassuk és kifejezzük a hitünket, ha nem ismerjük a mély és átélt csendnek azt a dimenzióját, amelybe meghívhatunk másokat, hogy velünk együtt átéljék a jelenlétet. A meditáció révén teszünk eleget annak a jézusi felszólításnak, hogy szakadjunk el magunktól. Értelmünk és lelkünk csendje eljuttat minket a változhatatlan igazsághoz, ahol nem csak megtaláljuk, de el is veszítjük magunkat. A húsvéti misztérium, amelyet Krisztus emberi szinten átél bennünk, a személyes növekedés és az emberi fejlődés összes paradoxonját megoldja, amelyet ma elénk tár a klinikai vagy a népszerűsítő pszichológia. A meditáció révén valóban történik velünk valami, de nem azért, mert csiszolgatjuk vagy elemezgetjük magunkat. Ha álhatatosan megmaradunk zarándokutunkon, belső mozgató rugóinkból fokozatosan eltűnik az önérdek. Ráébredünk, hogy bármilyen okból kezdünk is meditálni, most azért meditálunk, mert a meditáció szervesen hozzátartozik ahhoz, ahogyan be tudjuk tölteni megváltó erejű tapasztalataink alapján körvonalazódó sorsunkat. Azért meditálunk, mert végünk, ha nem találunk rá lelkünkre és a lelkünkkel egyesülő lélekre. A harmadik kérdés, hogy miért kell együtt meditálnunk. A negatív válasz azonnal világossá válik, ha olyan egyházi közösséggel találkozzunk, amelynek tagjai már nem imádkoznak közösen. Az ilyen spirituális közösségek gyakorlatilag már szétestek, s tagjaik elszigetelt, magányos életét már csak társadalmi kötelékek vagy közös feladatok tartják össze. Sok olyan monasztikus közösség és újabb alapítású szerzetes rend van, amelybe egykor százasával léptek be tagok, ma viszont azzal kell szembenézniük, hogy lassan kihalnak. Attól függetlenül persze, hogy egyedül vagy közösségileg halunk meg, keresztény halálunkat mindig megnemesítheti a remény, és mindig tanúságot tehet arról, akiért élünk és meghalunk. Mindeközben azonban a közös szerzetesi életnek számos új formája van kibontakozóban, különösen a fiatalok körében, akik gyökértelen és elszemélytelenedett kultúrájukban mindennél jobban törekednek a közösségre. Ebben az átmeneti időszakban, amikor az egyik keresztény korszakot másik keresztény korszak váltja fel, évről évre egyre pontosabban látjuk, mi volt rossz a korábbiakban, és mi szorul megerősítésre ma, hogy mennyire mély a közösségünk, egyenesen arányos azzal, hogy mennyire mélyen imádkozunk. Széles körben elterjedt, de téves az a benyomás, hogy csak akkor tudunk együtt imádkozni, ha más típusú emberi kapcsolatok szintjén már szoros szálak fűznek össze minket. Egyszerűbb és helytállóbb az a felfogás, mely szerint szeretetteljes és érett emberekből álló közösség csak közösen végzett imádságnak lehet a gyümölcse. Nem szorul magyarázatra, milyen feladat következik ebből a meditációra nézve. Az a feladatunk, hogy közösen csendben legyünk, a hit állapotában, a lélek, az egységünkkel azonos lélek jelenlétében. Nem is olyan könnyű megtenniük ezt azoknak, akik tudatát a média határozza meg. Amíg azonban nem tanulunk meg együtt és közösen csendben lenni, nem sok mindent tudunk mondani egymásnak. Ezúttal is az a kérdés, mit tartunk igazán fontosnak, nem pedig az, hogy mit kell kiiktatnunk ahhoz, hogy meditálni tudjunk. Nem mindenki született remetének, de minden kereszténynek, minden embernek hivatása a szemlélődés átélése, a kontemplatív tapasztalat. Bár lehet, hogy érdemes lenne más kifejezést keresnünk erre. A hívő közösségek egyszerűen modellül szolgálnak az egyház számára. Függetlenül attól, hogy mi a hivatásunk, mindannyiunknak természetszerűleg szükségünk van arra, hogy olyan valósághoz tartozzunk, amely eszményt állít elénk, erőt ad a megvalósításához, és lehetőséget ad önmagunk meghaladására. Az egyház erre az egyetemes emberi igényre reagálva tölti be az evangélium hirdetésére szóló küldetését. Ha ige hirdetése olyan közegből hangzik fel, ahol tagjai nem vezették el egymást az evangélium személyes és méreható megtapasztalásához, lapos lesz minden, amit mond. Nem lesz igazi tekintélye, s ezért a buzdítások és az ostorcsattogtatás szintjére süllyed, védekező vagy agresszív tekintélyelvűségre korlátozódik. Az emberek nagy része javarész személyes okokból kezd meditálni. A legtöbben meglepődnek, amikor úgy érzik, vonzódni kezdenek egy olyan közösséghez, amelyben nem a hírek és a tévéműsorok a legfontosabbak, hanem a csend. amiről úgy gondolták, hogy lehetetlen megosztani másokkal, azt most egészen természetesen és belső igényből megosztják közösségük tagjaival. Általában mindenkiben van valamilyen egészséges, individualista ellenkezés a etéren, amíg fel nem ismerik, hogy nem mást kell megosztaniuk, mint a lelket, akit Jézus mindannyiunkkal egyénileg és személyesen megoszt, vagyis magát, Jézus önátadását. Azt a keresztény közösséget, amely az imádság csendes mélységéből születik meg, nem kell alakítani, formálni. Növekszik. Mivel emberi valóság, az emberi közösségek törvényei természetesen rá is érvényesek. Van azonban olyasmi, ami túllép a törvényen, s ami egyben az egyház életben maradásának biztos záloga, a szabadság és a szeretet lelkülete, amely révén mindenki újra részesül a kerességben, ahányszor csak imádkozik. Az ilyen közösségek mérhető létszámukhoz képest jóval jelentősebb hatást gyakorolnak társadalmi környezetükre. A plébániákon, főiskolákon, kórházakban vagy lakásokban összegyűlő meditációs csoportok túlnyomó többsége egészségesen kicsi. A jelenlét középpontjává válnak, s létrehívják a missziós erőfeszítésnek azt az új formáját, amelyre a nyugati társadalmaknak ma szükségük van. A jelenlétből fakadó kontemplatív missziót. Miközben a meditálók kitartanak személyes zarándokútjukon, rátalálnak Krisztus békéjére létezésük mélyén, ahová a mantra vezeti őket. Hónapról hónapra láthatjuk, mennyire kényes hatalmi egyensúlyon nyugszik világunk, s ezért a békéért tett erőfeszítéseinket a béke valódi természetéről szerzett tapasztalattal kell átitatnunk. A keresztény meditáció rávilágít, hogy a béke nem más, mint Krisztus lelkének energiája és lényegénél fogva ajándék, amelyet nem lehet megszerezni a hatalmi pólusok váltogatásával és politikai stratégiákkal. Ha szabadjára engedjük a szívünkben már jelenlévő békét, és ha közösségeink meg is testesítik, olyan erővé válik, amelynek semmi nem tud ellenállni. Az egység és a béke elválaszthatatlanul hozzátartozik a spirituális fejlődéshez. Jelenleg az egyháznak épp úgy a széthúzás és a belső feszültség a legjellemzőbb vonása, mint a legtöbb intézménynek. Csak remélni lehet, hogy mindig lesznek egymástól különböző csoportok és széttartó vélemények, de ha a különbségek szakadékká tágulnak, nem remélhetjük, hogy pusztán érvekkel át tudjuk hidalni őket. Ténylegesen, nem csupán elméleti szinten emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy alapvetően egyek vagyunk. Isten igéje nem valamiféle vélemény, hanem maga az igazság, amelyre minden emberi értelem vágyik. Egyesek jobban, mint mások, a kölcsönös kiigazítás és bátorítás szellemében. Az ige testet ölt közöttünk és bennünk. Újra meg kell tanulnunk tiszteletteljesen csendben lenni a jelenlétében. Ahhoz, hogy újra éber figyelem legyen bennünk, először azt kell megtanulnunk, hogy csendben legyünk. Az ebben a könyvben szereplő előadások a montreáli bencés monostorban heti rendszerességgel összegyűlő meditáció csoport előtt hangzottak el. A legkülönbözőbb életkorú, anyanyelvű, hátterű és világlátású emberek hallgatták őket, majd fél óráig közösen meditáltak. Lelki egységükről szerzett tapasztalataik alapján a világ számos városában heti rendszerességgel találkozó csoportok szintén toleranciára és együttérzésre jutnak. Nincs beszédesebb bizonyéka a jó szándéknak, mint ha valaki együtt meditál valakivel, akivel nem ért egyet. Kapitalisták és kommunisták, konzervatívok és liberálisok, feketék és fehérek, férfiak és nők, zsidók és görögök, keresztények és arabok, katolikusok és protestánsok. mindannyiunk számára elérhető a tapasztalat olyan szintje, ahol ezek a különbségek már nem jelentenek szakadékot. Ami egyszerű, sokszor azt a benyomást kelti, hogy mindent leegyszerűsít. Minden átfogó egyházi és társadalmi gondunk megoldódik, ha elég sokan meditálnak. A spirituális valóság nem mérhető, s ezért nincs számszerű megfelelés a 10-20 főből álló csoportok és az egész társadalom folyamatai között. Ha számszerű kiszámíthatóságban nincs is részünk, ismerjük Szent Pál prófétai távlatait, amelyeket a lelki embereknek ígér. Aki a távlatok szerint lát, az egészet annak minden részében észreveszi. Pontosan ilyen Krisztus testének egészszerű látásmódja. Ami egy-egy emberben kibontakozik, az egész közösségben kibontakozik, amelyhez tartozik. A szemlélődő keresztények reményét egy ősi kínai mondás fejezi ki. Egyetlen ember, aki csendben van, és helyes gondolat van a fejében, ezrek életét megváltoztatja. A leegyszerűsítő megközelítésmód azért téves, mert azt hiszi, vagy azzal áltatja magát, hogy könnyen megállapítható, miként viszonyul a rész az egészhez. Az egyszerűség viszont azért becsületes és őszinte, mert látja, mennyire nehéz az az út, amely szükségképpen keskeny, mégsem hátrál meg tőle. A meditáció egyszerű, de nem könnyű. Ugyanakkor mindenki számára lehetséges. Épp úgy természetes tevékenysége a léleknek, mint a lélegzetvétel a testnek. Időnként felrúlják a meditációnak, hogy teljesen passzív. A vádra az a válasz, hogy a mantra mondása lelki munkát jelent. Semmi sem kevésbé passzív, mint a létezés tiszta aktivitása. Akkor vesszük kézbe igazi méltósággal sorsunkat, ha megtanuljuk, hogyan fogadjuk el létezésünk ajándékát. Az első lépéshez nem kell más, mint hit, és annak tudata, hogy a teljes élet a hivatásunk az, hogy részesedjünk Isten létében. Ez a hivatás nem pusztán szabadon választható lehetőség. A létünkbe van írva, s a lelkünk látja kárát, ha nem törődünk vele. A mai világban ezen egyetemes emberi hivatás felfedezése a legsürgetőbb feladat. A gyengeségünkben segítségünkre siető lélek sokféleképpen emlékeztet rá, és azzal is utat mutat hivatásunk betöltéséhez, hogy visszaállítja jogaiba a mantra szinte teljesen elfelejtett hagyományát.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét hallották, felolvasta Dér Gabriella színművésznő.
Szentek, szent életű emberek.
Lizieui Kisszentteréz Szűz. 1873. január 2-án született. Lizieuben halt meg 1897. szeptember 30-án. 24 évet élt. A szentek élete Kisszentteréznek hívja, hogy meg tudjuk különböztetni Avilai Nagyszentteréztől. Teljes neve így hangzik, amit a rendben kapott, a gyermek Jézusról és a szent arcról nevezett Teréz. Ám ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette, ahogyan még soha nem szerették, és úgy bízta rá magát a Jóistenre, az ő kezére, mint egy labda. Életéről kevés külső és nagy esemény árulkodik. Amit tudunk, az is az Egy lélek története című írásából ered, valamint nővértársainak elbeszéléséből ismerhetünk. Viszont nincs még egy olyan mai modern szentünk, akinek tisztelete annyira elterjedt volna az egész világon, mint az övé. 47 hiteles fényképünk maradt róla. Ez ritka a szentek történetében. Pedig amikor 24 éves korában egy csendes őszi estén meghalt, nővértársai el sem tudták képzelni, hogy mit is írjanak a gyászjelentésben. Élete igencsak rövid volt. Mint hallottuk, 24 évet élt. Nem vitt véghez nagy dolgokat. Túlságosan is egyszerű lélek volt. Csak a rend szabályait tartotta be, de azokat hűségesen. Végül is a főnöknő döntésére kiadták önéletrajzát, amelyet felettesei parancsára írogatott. Azóta ma már több mint 38 nyelvre fordították le, és a lelki irodalom örök értékű gyöngyszeme ez a mű. Mélyen vallásos szülő 9. gyermekeként látta meg a napvilágot. Mindössze 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Ezért az édesapa 5 lányával, 4 fia picikorban meghalt, tehát 5 lányával átköltözött Lizieube. Itt éltek közösen sógorával, Izidor gyógyszerésszel és családjával. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapi lélek lakik Terézben. Volt egy rózsafűzérszerű lánca, amelyen a kisgyermek számolgatta napi kis áldozatait, és minden este édesanyjához vitte, hogy megvizsgálja. Sose panaszkodott, ha társai elvettek tőle valamit. Ekkor születhetett meg később híressé vált mondása, semmit sem tagadok meg Jézustól. 1881. októberében kezdett iskolába járni a bentés nővérekhez. 1883-ban, ekkor 10 éves volt, március 25-én súlyosan megbetegedett. Pünkösd ünnepén megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Gyógyulása után fölkelt az ágyában, és így szólt: kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. A szobor hirtelen megelevenedett. Az Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám, és rám mosolygott. Ezt édesapjának és testvéreinek mondta el, akik ugyanabban az órában a szűzanyához könyörögtek Teréz gyógyulásáért. A következő évben elérte szíve vágyát, és első áldozó lett. Első áldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, amelyektől 1886. októberében szabadult meg. A kolostor utáni vágyát egyre jobban fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történő belépése. Egy év múlva, 1887 pünkösdjén édesapja beleegyezett, hogy kisleánya, akit kiskirálynőjének hívott, belépjen a karmelitákhoz. Ám a gyógyszerész nagybácsi és a püspök, aki a karmeliták felettese volt, határozottan megtiltotta a belépést. Túl fiatal volt még Teréz. Ám egy római zarándoklat alkalmával a bátor Teréz odaszaladt 13. Leó pápa lábaihoz, és tőle kérte az engedélyt. Ha akkor nem is, de azon év apró szentek napján megjött a pápai engedély. A kolostor püspöke is engedélyt adott a kolostorba a lépésre. 1888. május 9-én lépte át a Lizieui Kármel kapuját, amelyet többé nem hagyott el. Életrajzában így ír erről: illúzióim egyáltalán nem voltak. Olyannak találtam a szerzetesi életet, mint amilyennek elképzeltem. És egy nagyon szép kijelentése, azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, és imádkozzam a papokért. Itt Ágnes nővér mellé osztották be, együtt mostak. Ezen kívül egy lépcsőt és a hálótermet kellett kisepernie nap mint nap. Érdekes a napi programja is. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra fizikai munka. 2 óra közös foglalkozás, 2 óra egyéni foglalkozás. 1/2 óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1 és 3/4 óra étkezési idő, 6-7 óra éjszakai pihenés. Kolostori élete látszólag a szürke hétköznapok szakadatlan sora volt, amelyek alatt nem tett ugyan nagy dolgokat, de hűséges volt mindig a legkisebb dolgokban is Istenhez. A kis dolgokat tette érdemszerzővé Isten előtt. Így lett azután az úgynevezett kis út nagy szentje, hogy mindannyiunknak örök példakép lehessen a szentévállás útján. Kolostori életének első 5 évében sokat szenvedett a magánytól. Szeretetre vágyó, árva kisleány volt. Gyóntató atya vigasztalta, hogy ne féljen, mert nincs halálos bűne, őt nagyon szereti a jó Isten. Nagy lelki szárasság kerítette hatalmába. Teréz azonban minden szenvedést természet fölötti örömmel fogadott el a jó Istentől. 1889. január 10-én magára ölthette a szerzetesi ruhát, és a családi neve mellé a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet kapta. E nagy ünnepen ott lehetett édesapja is. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem egy rettenetes öncsalás? A főnöknő megnyugtatta. 1890. szeptember 8-án kézzel írott fogadalmi szövegében Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte. Tanítsa meg arra, hogy mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Lassanként megkapta az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbajt, amely Jézus csodálatos kis menyasszonyának csak 9 évet adott. Testi és lelki keresztjeit Jézussal egyesülten hordozta. Imádkozik, dolgozik, énekel, mosolyog, verseket ír. A kis Jézus labdájának nevezi magát, akit akár el is dobhat, ha úgy tartja kedve. Lizői Szent Teréz életrajzának ismertetését október 3-án folytatom.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es